napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Áramkimaradások, távfűtéssel kapcsolatos aggasztó kilátások és hulladék elszállítási gondokról szóló hírek borzolgatják az udvarhelyi emberek kedélyét. És a már jól megszokott magyar-magyar politikai birkozás is folytatódik a kükülő parti városban. Van viszont egy fiatal aktív szenátora az ott élő közösségnek, aki tapasztalt elődje, utódjaként a magán szférából érkezve ült be a bukaresti törvényhozás padjaiba. Őt kerestem meg a tapasztalható helyzet vázolására, a megoldási lehetőségek ismertetésére. A kora délutáni órákban sikerült elkészíteni azt az interjút, amelyet a mai napra kézben ajánlok szíves figyelmükbe. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Antal Lóránt, szenátort. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm természetesen a lehetőséget.
A helyzet az, hogy a sajtóban figyelve a híreket, hát eléggé nagy gondok adódtak Székelyudvarhelyen. Ugye már állandó villanyáram kimaradás borzolgatja a kedélyeket, a távfűtési helyzet is nagyon labilis, és újabban a szemételhordással is gondok adódtak. Tisztelt szenátor úr, akkor vegyünk ezeket a témákat így sorrendbe. Önhöz beadvánnyal fordultak, elsősorban, ha jól tudom, vállalkozók, azzal kapcsolatosan, hogy segítsen megoldani a villanyáram kimaradás miatt fennálló áldatlan helyzetet. Ön az elektrika vállalatnak a vezérigazgatójához fordult. Milyen újdonságok vannak ezen a területen? Továbbra is vannak áramkimaradások?
Mindenek előtt szeretném azt pontosítani, vagy kihangsúlyozni, hogy ne húzzunk feltétlenül párhuzamokat a problémák között, hiszen mindenik probléma más-más a forrása, és talán más-más a megoldási lehetősége is. De akkor a konkrét kérdésre válaszolva, igen, amint azt a sajtóval is közöltem, valójában én már június hónapban nekifogtam ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, hiszen számtalan kis és közepes vállalkozó, és itt külön megköszönném az UKKS-nek is az együttműködését, az Udvari Kis és Középvállalkozások Szövetségének, aki nagyon aktívan követte az áramkiesésekből származó problémákat a vállalkozók esetében, és összegyűjtött egy, hát most lehet a túlzás lenne petíciónak mondani, de összegyűjtött egy olyan anyagot, amelyből konkrétan látszik az, hogy milyen vállalkozás típusoknál milyen károkat okozott a villamos energia kiesés. És éppen ezért nekem volt egy személyes találkozom Corina Popescu vezérigazgató asszonnyal, majd ezt követően egy hivatalos levélben is fordultam hozzá, hiszen az már egy több évtizedes tapasztalat a sajnos Székelyudvarhelyen, hogy az elektrika vállalatnál dolgozók, hogyan is mondjam, egy ilyen kis királyságnak tekintik ezt a vállalatot, és nem feltétlenül a fogyasztók oldalán állnak, sőt, hogy Facebook bejegyzésemben is említettem, haragszanak is a fogyasztókra, hogyha a problémáikat jelezni kívánják. Annyi változott az elmúlt periódusban, és ezt a hallgatóknak fontos kihangsúlyoznom, hogy az elektrika vállalat jó 5 éve már nem egy többségi állami vállalat, hiszen egy igencsak hangzatos és nagyon erős bőrze tőzsdei listázásnak köszönhetően ez volt az egyik első legfontosabb lépés a román államnak a gazdasági minisztériumon keresztül, hogy lemondott a többségi részvényi csomagjáról, és egy párhuzamos listázást eszközölt úgy a bukaresti tőzsdén, mint a londoni tőzsdére vitték fel, listázták az elektrikát, és ezen keresztül a román állam már csak 48%-ban maradt részvényes a cégben. Ez egy sikeres listázás volt, viszont 5 év távlatából a számok azt mutatják, hogy pontosan az előző éveknek a nem következetes és nem feltétlenül, hogy is mondjam, jó menedzsmenttel vezetett cég eredménytelen beruházásainak köszönhetően ez a listázás a tőzsdén azt eredményezte, hogy nem hozták feltétlenül a számok azokat az eredményeket, amit jósoltak nekik. Pontosan azért nem, mert főleg a villamos hálózatban nem történtek meg olyan beruházások, amelyek nagyon leegyszerűsítve tudják tartani a lépést a fogyasztók számának a növekedésével. Magyarul 15 évvel ezelőtt vagy 20 évvel ezelőtt volt egy adott infrastruktúra, ami elbírt egy X számú fogyasztót, majd ezt menet közben lépésenként kellett volna fejleszteni, tartani a számukkal, tehát az újonnan rácsatlakozó fogyasztók számával a lépést. Ezt nem tették meg, és ez eredményezi azt, hogy ma például Székelyudvarhelyen, sajnos nem csak Székelyudvarhelyen, számtalan villamos áramkiesés van, és ez nem utolsó sorban a lakók szempontjából is igencsak kellemetlen történet, mert ahogy kicsit viccesen fogalmaztam, például Székelyudvarhelyen már azon lepődnek meg a lakók, ha nem veszik el a villanyt. Tehát ez úgy a hűtőszekrények, elektronikai cikkek szempontjából, és ami a legfontosabb, a munkahely teremtő, főként termelő ipari egységekben jelentez úgy anyagi károkat, mint termék minőségbeni problémákat is. Az igazgatónőhöz fordultam, az igazgatónő egy menedzser asszony, aki úgymond nem politikailag volt kinevezve, és az ő elsődleges szerepe az az, hogy a kis részvényesek, nagyobb részvényesek szempontjából, mivel egy tőzsdén jegyzett cég, ezért nagyon transzparens módon kell meghozzák a döntéseket, ezért van az, hogy a politika ilyen szempontból nem igazán tud beavatkozni, hanem csak a gazdasági minisztériumon, energetikai minisztériumon keresztül, a közgyűlésen keresztül tud bizonyos kérdéseket befolyásolni, viszont abba, hogy mondjam, nyílt ajtók fogadtak, az igazgatónővel van egy jó együttműködésem, és az igazgatónő teljesen nyitott arra, hogy egy, rendezze azon kommunikációs problémákat, ami arról szól, hogy az igazgatók, az elektrika alkalmazottai, azok nem viselkednek a fogyasztókkal úgy, ahogy kell, sőt, sokszor szembe nyomják a telefonokat, üvöltöznek az emberekkel, nem szállnak ki időbe a jelzett problémákhoz, mert nem csak Székelyudvarhelyen, hanem egész udvarhelyszéken a villamos áram, a villamos áram kiesés egy problémát jelent. Viszont azt ígérte meg az igazgatóasszony, hogy természetesen hivatalosan is fog válaszolni a levelemre, de már lépéseket tett annak érdekében, hogy az idei év, illetve a jövő év, mert ugye az idei évből azért főleg a beruházások szempontjából sajnos már kifutóba vagyunk, a jövő évi beruházásokat illetően Székelyudvarhely, Udvarhely Szék, és még tágabb értelemben Hargita megyében azon fontosabb települések, ahol szükség van és el vannak maradva beruházások, ezek felkerüljenek erre a listára. Tehát összességében azt mondanám, hogy köszönöm az UKKS-nek a munkáját, köszönöm azon lakóknak az észrevételeit, akik tájékoztattak engem szenátori irodámon, illetve Facebookomon keresztül. Továbbá pedig azt gondolom, hogy a Corina Popescu vezérigazgató az elektrikánál teljesen nyitott arra, hogy megoldásokat keressünk, és ne csak keressük, hanem meg is találjuk ezeket. Amit elmondott világosan, az az, hogy összességében Románia területén írdatlan mennyiségű pénzre lenne szükség ahhoz, hogy az elmaradt és elmarasztalt beruházásokat megvalósítsák. Éppen ezért a realitás porondján maradva meg kell nézni, hogy olyan pontokban és valamilyen szinten folytonosság legyen a beruházások között, hogy ne egy elszigetelt világ végéhez vigyenek transformátor állomást olyan körülmények között, amikor például mondok egyet, Székelyudvarhelyen a régi Matrica gyártelepen még mai napig nem tudták megoldani azt, hogy a transformátor állomást kicseréljék, ahol több száz embernek adnak munkát. Tehát, hogy valamilyen logika szerint állítsák fel ezeket a beruházásokat, természetesen Udvarhelyszék esetében bevonva a legfontosabb a településeket is. Mi amúgy készülünk arra, hogy összehívjunk találkozókat polgármesterekkel, ahol pontosan ez legyen majd a kiemelt téma, megnézni a legfontosabb beruházásokat, és ezt mondják el a közösségi vezetők, az önkormányzati vezetők, ezeket mi listázzuk, és mi hamarabb eljuttassuk a vezérigazgatónőhöz, aki értelemszerűen a vezető tanácsán keresztül tudja majd meghozni a legjobb döntéseket.
Ez mind szép és jó, amit ön mond, csak ahhoz, hogy a jelenleg tapasztalható akadályok elháruljanak, ahhoz hosszabb időre van szükség. tudjuk azt, hogy közeledik a hosszú, sötét időszakoknak a periódusa, tehát ezúttal még nagyobb lesz a villanyáram fogyasztás, és ha ilyen állapotok vannak, hogy elavult a szállítórendszer, illetve nincsenek megfelelő transzformátorállomások, akkor a gondok még csak halmozódhatnak, vagy nem?
Ezek a gondok valójában már ismertek régóta. Ami szomorú számomra, és most hogy mondjam, egy picit ilyenkor tör le engem a fiatal koromból adódó optimizmusom, amikor azt látom, hogy én már csak gyerekkoromból visszaemlékszem arra, hogy az elektrika az már egy ilyen szálló ige volt, hogy maga az irodába, maga a számlát, amikor kifizetted, akkor is éppen csak, hogy nem kellett megköszönt, hogy kifizetetted a villamos áram fogyasztásét, a számlát, ami természetesen egy normális világba pont fordítva kellett volna legyen. Tehát értemszerűen a cég kellett volna a fogyasztók fele pozitívan közeledjen. Ezek a problémák, amikről beszéltem én is, ezek nem a tegnap, nem két éve, nem három éve vannak jelen, hanem évtizedek óta vannak jelen. Próbáltak, ha most objektívak akarunk lenni, és úgy gondolom, hogy fontos dolog, hogy objektívek legyünk, azt sem mondhatjuk, hogy nem csinált semmit az elektrika. Az elektrika csinált dolgokat, tüzet oltott, és általában sürgősségi jelleggel megjelent problémákon próbált segíteni, vagy azokat a problémákat megoldani. Mert amikor egy városrészben, egy építőtelepen, egy községben, egy faluban, ahol több száz, több tíz embert érintett egy áramkiesés, ott már nem tudták megengedni maguknak azt a luxust, a fogalmazhatok így, hogy napolják a probléma megoldását, vagy tákolják, mákolják a megoldást, hanem ott úgymond sürgősséggel közben léptek. Én azt gondolom, hogy amúgy összességében, és erről a vezérigazgató asszony tájékoztatott, komolyabb pénzösszegek vannak elkülönítve most országos szinten, értelemszerűen nekünk udvarhelyszéken kell fel a nap, viszont azért a Romániában még vannak más települések is, legalábbis nekem, mint udvarhelyszéki politikusnak, de komolyabb összegek vannak elkülönítve arra, hogy beruházásokat eszközöljenek, és főleg a villamos áram hálózati struktúrájába fektessenek bele pénzeket. Tehát én optimista vagyok abból a szempontból, hogy egy, én menedzsert látok az országos elektrika élén. Én úgy gondolom, hogy Popescu asszony azon dolgozik, hogy ezeket a dolgokat megoldja, csak ő is kapott egy kupac problémát, amit rendeznie kell. Természetesen nem fog ez egyik napon a másikra menni, viszont ha sikerül nekünk is az, hogy Hargita megye szintjén összehozzuk az elektrika és a köztünk való együttműködést, a közösségi vezetők közti együttműködést, és legyenek konkrét javaslatok majd ezekre megoldások, akkor szerintem előre tudunk haladni. Én egy konkrét példát is mondanék, hogy azért hogyan is működnek ezek a kérdések. Van udvarhelyszéken egy elég komoly sípályát szeretnének megvalósítani, most nem mondom ki feltétlenül a nevét, és ott is ugye hónapokig húzódott, hogy adtak egyféle engedélyt, az engedélybe olyan dolgokat írtak, ami semmi köze nincs az engedélyhez. Úgy szintén Bukaresten keresztül ezt meg lehetett oldani olyan értelemben, hogy technikailag újra kezelésbe vették ezt a problémát, és kijavították azokat a hibákat, technikai elírásokat, technikai rossz értelmezéseket, amelyeket a Hargita megyeiek nem jól értelmeztek. Tehát van megoldás, én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy számunkra is az a legfontosabb, hogy a Hargita megyei elektrika szintjén úgy udvarhelyszék, mint a megyei vezetőség megértse azt, hogy az együttműködésen keresztül tudjuk a problémákat megoldani, és minket, politikusokat pedig arra használjanak, hogyha ők úgy gondolják, hogy vannak beruházási listáik, forrásokra van szükség, akkor mi a munkaköri leírásunkból is fakadóan ezekért Bukarestben harcoljuk. Mert hogyha mindenki külön utat fog járni, akkor értelemszerűen egy régió, egy közösségnek, egy környéknek a fejlődése sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb lesz. Én hiszem azt, hogy meg tudjuk találni azt az együttműködést, együtt gondolkodást, amin keresztül ezeket a dolgokat megoldjuk, és a nap végén a legfontosabb az az, hogy amikor a közgyűlése az elektrikának és a vezető tanácsa szavazni fog a jövő évi beruházásokról, akkor mi azon munkálkodjunk, hogy minél több Hargita megyei szűkebb értelemben udvarhelyszéki településnek a problémája legyen ezen a beruházási listán. Mert ha nem kerülnek fel erre a listára, akkor megint abban a helyzetben leszünk, hogy 2019-ben majd káricsolni fogunk, hogy ennyi probléma van, annyi probléma van, és ezekre megoldások kellenek, de hát hogyha ezek nem kerültek fel a beruházási listákra, akkor megint abban a helyzetben leszünk, hogy csak tüzet oltunk.
Ön közösségi vezetőket említett az előbb. Na már most a másik két téma az valamelyest az önkormányzat hatáskörébe tartozik, hanem teljes mértékben. Ugyebár gond van a távfűtés szolgáltatással annak kapcsán, hogy az ezzel megbízott cég a csőd szélén áll, és további hitelezést nem óhajt az önkormányzat biztosítani számára. A szemételhordással is most adódtak gondok. Mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Felkérték-e önt a segítségre, és hogyan tud egy Bukarestben dolgozó honatja a helyi problémákon ilyen formában segíteni?
Alapvetően ez két külön kérdés, úgy a hulladék, mint a távhő. Természetesen mindkettő olyan közszolgáltatásnak számító dolog, amit éreznek akkor a lakók, hogyha nem működnek ezek a közszolgáltatások. Én kezdeném a távhővel. Meg kell mondjam önnek, önöknek őszintén, hogy Udvarhely széken van most egy fiatal politikusi csapat, Bíró Barna Botond, udvarhelyszéki RMDSZ elnök, aki a megyei tanács alelnöke is, Derzsi László, a városi RMDSZ elnök, a városi önkormányzatban tevékenykedő több tucat fiatal önkormányzati képviselő, és mi fiatalokul, ismerve a múltat is, egy részét tapasztalva és egy részét olvasva is, mi eldöntöttük azt, hogy megpróbálunk valamilyen szinten rendbontóak lenni azt illetően, hogy mindig konfliktus helyzeteket generáljunk Székelyudvarhelyen, ugyanis Székelyudvarhely az elmúlt közel 3 évtizedben híres volt és lett arról, hogy mindig a politikai összetűzések és a politikai, a magyar-magyar verseny helyévé nőtte ki magát. Ebből adódóan sok történet született, stb. Nem szeretném most a múltat taglalni. Mi eldöntöttük azt, hogy mi együttműködésben akarunk gondolkodni. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk politikusoknak, független attól, hogy milyen politikai pártból vagyunk, politikai magyar pártból, tehát az erdély magyar pártpolitikai porondon jelenlevő pártból, nekünk az a lényeg, hogy Székelyudvarhelyt első körben, mint Udvarhelyszék fővárosát, ha fogalmazhatok így, majd Udvarhelyszéket fejlesszük, és minden olyan ügybe összefogjunk, ami a közösségről szól. Éppen ezért az elmúlt közel 4 évben, tehát 2016 óta mi soha nem azon versenykon kommentáljunk jó vagy rossz döntéseket, vélt vagy valós problémákat, hanem mindig az együttműködést kerestük az aktuális városvezetéssel is, és próbáltuk felajánlani segítségünket azt illetően, hogy úgy forrásszerzés, úgy nagy projektek, úgy Bukarest intézményektől függő ügyekben segítsünk, egy, ha kérik a segítségünket, kettő, mi ajánljuk, és ajántuk folyamatosan ezt. Minek után ezt elmondtam, 2016-ban egy dolgot tényként kellett kezeljünk, és kezelünk mai napig is, megváltozott az önkormányzati többség. Megnyerte a választásokat, mindannak ellenére, hogy nem tetszett ez nekünk, jó magam is, Bíró Barna Botond is ifjúsági vezetők voltunk, már benne voltunk elég rendesen a 2016-os kampányban, elvesztettünk RMDSZ-ként egy választást, megnyerte a választást egy MPP-s polgármester, jelölt majd ebből vált polgármesteré, és kialakult egy teljesen más többség, Magyar Polgári Párt és az EMMP között. Ez azt eredményezte, hogy mi ellenzékbe szorultunk, vagy kisebbségbe, hogy akkor az eddigiekben említett, hogy is mondjam, krédóba folytassam ezt az egészet. Mi kisebbségbe szorultunk, és velünk a többség közölte azt, hogy köszönjük szépen, ők nem kérnek a mi gondolatmeneteinkből, mert ők tudják, hogy hogyan kell a várost vezetni. Nagy lendülettel el is indult az élet. 2017-ben lecseréltek mindenkit, az Urbana RT részvénytársaság, aki a távhőszolgáltató cég vezető tanácsából. 2016-ban még az RMDS hozott meg egy rezsicsökkentésről szóló döntést, és a régi városvezetés által felállított vezetőtanács még profittal, nyereséggel zárta a céget. Lecserélték a vezetőtanácsot, és itt nem feltétlenül betartva a 119-es kormányrendeletet, ami ugye a korporatív menedzsmentről szól, ugyanis politikai szereplőket bíztak meg azzal, hogy a távfő vezetőtanácsába kifejtsék a munkájukat. Olyan embereket, akik úgy a Néppárt, mint a Magyar Polgári Pártban fejtették ki előtte is munkájukat, és most is. Mi ezzel sem foglalkoztunk, mi azt mondtuk, hogy megértettük a többség üzenetét, mi a kisebbségből próbálunk minél több olyan döntéssel, tanácshatározattal, kezdeményezéssel hozzájárulni a város működéséhez, ami úgy gondoljuk, hogy nap végén nem egy pártról vagy két pártról szól, hanem egy közösségről, amin keresztül jobbá tudjuk tenni Székelyudvarhelyen az életet, és vissza tudjuk szerezni azt a szerepet, ami Hargita megyében egykor megvolt Székelyudvarhelynek, hogy a vezető gazdasági város, a legszebb város, stb. Hadd ne soroljam. 2017-es költségvetéshez, 2018-as költségvetéshez semmilyen RMDSZ-es módosítót, javaslatot nem fogadtak el. Ez is világosan azt mutatja, hogy nem volt szükség a mi javaslatainkra. 2018-ban az Urbana részvénytársaság vezetőtanácsa iktatott egy memorandumot a városi tanácshoz, ami arról szól, hogy bejelentette, hogy szükséges megemelni a távhő árát, mivel időközben ugye gázárak megváltoztak, az árak, költségek elfutottak, mert hanem veszteséges lesz. Ezt a iktatott dokumentumot a városvezetés számunkra nem ismert okokból kifolyólag, mert mi nem vagyunk tagjai sem a vezetőtanácsnak, sem a közgyűlésnek, ugyanis 2019-ben került újra csak RMDSZ-es képviselő a közgyűlésbe, egyszerűen nem tűzték napirendre. Innen kezdve a 2018-as dokumentum eredményeként a 2019 fél éves működésében már óriási veszteség jelent meg a távfőnél, és akkor most számtalan populista kommunikáció mellett most próbálják megtalálni a megoldást, és mindenki mindenkire mutogat. Én azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a legfontosabb dolog az az lenne, ha meg tudnánk mindannyian érteni azt, amit már mondtam az előzőkben, hogy Székelyudvarhely a nap végén a közösségről szól. Mi akkor tudunk nyerni, akkor tudunk nyerők lenni, hogyha olyan megoldásokat találunk, amit mindannyiunknak jó tud lenni. Az Urbana részvénytársaság helyzete 5-6 ezer embert érint, közel 2000 lakrészről beszélünk. Itt fontos tudni, hogy Székelyudvarhelyen kb. 12 ezer valamennyi lakrész van. Azt gondolom, hogy egy igencsak fontos kérdés, egy igencsak fontos ügy, amivel foglalkozni kell, és nem tüzet oltani, hanem transzparensen, őszintén beszélni a valóságról. És ezzel a témával kapcsolatban zárszóként. Engem az Urbana részvénytársasággal kapcsolatban nem kerestek. Értelemszerűen az RMDSZ-es kollégák tájékoztattak arról, hogy mi a helyzet. A szenátor irodámban, tehát hivatalosan nem kerestek. A szenátor irodámban voltak lakószövetségi elnökök, akik számokról, helyzetről tájékoztattak engem, minket, tehát tudomásunk van a dolgokról, viszont azt is tudomásul kellett vennünk, hogy nem vagyunk mi a többség. Jelen pillanatban nélkülünk vezethetik és tudják vezetni a várost. Bárki bármit mond zárszóként, én azt gondolom, hogy ott kell keresni a probléma megoldásának a kulcsát, ahol először is elrontották. Mert a tények azok magukért beszélnek. 2017-ig egy nyereséges cégről beszélünk, lecserélték a vezetését, teljesen politikai többségi döntésnek rendelték alá, még egyszer politikusokat tettek, ha fogalmazhatnak így, a vezetőtanácsban. Van, akiket ismerek személyesen is közülük, itt nem szeretném kérdőre mondni senkinek a szakmai vagy a szakértelmét, mert pontosan tőlük is származott az a dokumentum, amiről már beszéltem, amiben leírták világosan, hogy muszáj megoldást találni, mert ha nem probléma lesz. Magyarul a megoldás az az lett volna, hogy meglépni egy költségekhez arányosított áremelkedést a távhőnél, ezt nem lépték meg, innen kezdve csőd közelbe került a vállalat. Mi értelemszerűen nyitottak vagyunk arra, hogy megtaláljuk a megoldást. Újra van most, amint már mondtam, a közgyűlésben az RMDSZ-nek képviselője, Derzsi László kollégám, a városi RMDSZ elnök frakcióvezető, igen aktív és számtalan módosítóval próbált hozzájárulni a döntésekhez a városvezetésnél, de eddig abból adódóan, hogy még egyszer ismételjem saját magam, nem vagyunk a többségnek a része, mások döntöttek a fejünk fölött. Tehát ha mondhatnék ilyet, akkor mi is csak most pislogunk ezek a tények előtt, és nem értjük azt, hogy a 2016-ban jobb városvezetés, jobbá tevése a városnak szlogenek, azok valójában akkor így 3 év távlatából szlogenek maradtak, vagy akkor hogyan is lesz ez a történet, mert így ma már reggel érezhettük, amikor kiléptünk a házból, hogy az ősz az azt hiszem beköszöntött. Innen kezdve már csak hidegebb és hidegebb lesz. Ez egy olyan kérdés, amit egy nem a Facebookon, nem nagyon szép nemzeti hangzatos szavakkal és zászló lobogtatással kell megoldani, hanem ez egy konkrét kérdés, amit szavazatunk keresztül, javaslatokkal és oda hozzáértéssel kell ezt a kérdést kezelni. Még egyszer, csak zárszóként ezzel a téma kapcsolatban, nem mi vagyunk ma a többség a városban.
Viszont amit a téma elején említett, ezek szerint tovább tart a magyar-magyar politikai birkózás Székelyudvar helyen, sajnos.
A mi érdekünk az az, és itt azért az elején mondtam, hogy azt gondolom, hogy mindenki előtt, és itt most nevek nélkül, akik ma a városban aktiválnak és vezetnek, azt gondolom, hogy ezt ha hallgatólagosan is, de el tudja bárki is ismerni, hogy mi azon dolgoztuk, hogy mindig kerestük az együttműködést. Nem fényképeztük magunkat, nem nagy hangzatos nyilatkozatokat tettünk, nem ócsároltuk egymást a Facebookon, online térben, hanem kerestük és ajánlottuk az együttműködést. És érdemszerűen éltünk azzal a helyzettel, amit amúgy a város lakók is 2016-ban opcióként megjelenítettek előttünk, mert amikor az ember elveszít egy választást, akkor általában nem arról szól a politikai gyakorlat, hogy másnap azt kezded megmagyarázni, hogy akkor te miért is veszítetted el a választást, és kezdesz hibásokat keresni, hanem leülsz, reflektálsz, kielemzed azt, ami történt, levonod a konklúziókat, a végkövetkeztetéseket, és megnézed azt, hogy tervszerűen, pontszerűen mit tegyél úgy, hogy amikor újra a lakosság úgy dönt, hogy rád bízza a vezetést, akkor jobbá, hatékonyabbá, szebbé tedd azt a várost, azt a környezetet, és az intézmények működését, amelyek hozzá tartoznak. Mi az elmúlt 3 évben sem sarat nem dobáltunk, hagytuk, hogy végezze mindenki a dolgát, és tudomásul vettük azt, hogy van egy többség. Természetesen minden olyan, hogy mondjam, adminisztratív törvények által szabályozott helyzetben, költségvetés javaslatoknál, költségvetés módosításnál, projektjavaslatoknál az RMDSZ számtalan módosítót tett le, számtalan projekttel rukkolt elő. Én nem szeretném minősíteni azt, hogy most ki miért, vagy milyen meggondolásból, de úgy gondolták, hogy ebből, ha zérót vállalnak fel, akkor az jobb lesz mindenkinek. Tehát mi állunk most ez a helyzet előtt, és természetesen, ha minket megkeresnek, akkor állunk rendelkezésükre, és akár Bukarestben is segítünk semmilyen probléma nélkül.
Ennek a leosztásnak a következménye a hulladék elhordással kapcsolatosan felmerült gondoknak a sokasága is, vagy tömkelege?
Igen, ez is egy olyan kérdés, ami nem feltétlenül érint engem, mint Bukarestben politizálót, hiszen, mint már mondtam, ez egy közszolgáltatást jelent székelyudvarhely szintjén, majd a megye szintjén. Történtek, ami ugye köztudott, hogy van egy a Cekenden székelyudvarhely mellett egy hulladék lerakó és egy hulladékos cég, aki úgymond elhordja a térségből, illetve a városból a hulladékot. Az én információim szerint én azt tudom, hogy voltak bizonyos jogi kérdéseknek a rendezése, ami arról szólt, hogy a szerződéseknek, tehát a hulladék elhordásának, a szerződésnek a meghosszabbításáról szólt, ugyanis azt is tudjuk, hogy van egy megyei regionális hulladék lerakó Remetén, tehát Gyergyó Remetén, Remete mellett, aminek majd az lesz a célja, hogy kiszolgálja teljes megye szinten a hulladék lerakást, és ezt EU-konform környezetben tegyék. Igaz az is, hogy meg kellett volna már nyíljon ez a hulladék lerakó, az EU-konform regionális hulladék lerakó, de az én értesüléseim szerint készítik megyei tanács szintjén, mert az oda tartozik azt a közbeszerzési procedúrán, amin keresztül majd kijelöljék azt a kereskedelmi társaságot, aki egyben működteti is ezt a hulladék lerakót, és egyben megyei szinten be is gyűjti majd a hulladékot. Az én információim szerint ugyanis vannak dolgok, amiből kizárnak minket, én most Székelyudvarhelyről beszélek, vagy nem tájékoztatnak minket minden lépésről, és valamilyen körülmények között ez így is van rendjén, mert ugye mindenki, ha most a képviselőket, szenátorokat kezdenék el az önkormányzat munkájáról nap mint nap tájékoztatni, vagy ez kötelezvényként jelenne meg, akkor leblokálódnánk mi Bukarestbe, vagy ők otthon. Tehát ez valamilyen szinten így van rendjén, ami helyi kérdés, azt minél operatívabban egymással konzultálva oldják meg. De amiket én a kollégáktól, főként RMDSZ-es kollégáktól tudok, az az, hogy vita tárgya volt, hogy meg akarják-e hosszabbítani a most létező szerződésnek a határidejét, vagy sem. Tudjuk azt, hogy számokban, de ez különben egész országos szinten a hulladék stratégia szempontjából voltak mellélőtt számok, tehát amikor 2007-ben a csatlakozás után elkészültek azok a statisztikák, amikben számszerűsítve minden megyében megsatszolták, hogy mennyi lehet az a hulladék mennyiség, ami összegyűl, és ehhez próbálták felvarni a következő években elkészülendő, megépítendő hulladéklerakóknak a kapacitását, akkor sok helyen mellé nyúltak, mert sokkal nagyobb mennyiségű hulladékot satszoltak meg, mint amennyi valójában összegyűl. Ez azt jelenti, hogy sok esetben lehet, ha nagyobb lett a beruházás, mint amennyire azt tervezték, viszont ez azt jelenti, hogy ha adott esetben egy 10 éves távban gondolkodtak, hogy annyi idő alatt telik be egy hulladék lerakó, akkor ez sok esetben kitolódhat 12, 13, 14, akár 15 évre is.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Antal Lóránt, szenátor úr, a beszélgetés folytatásában akkor szíves engedelmével fókuszáljuk az ön pályafutására, ugyanis másfél éve tagja a törvényhozásnak, azon sajnálatos esemény kapcsán került fel Bukarestbe, hogy ugyebár nagy elődje Verestói Attila szenátor úr elhunyt, és az ő helyére lépett ön 2018. március 5-től kezdődően, illetve hát 2018. szeptember 12-től a Felsőház Gazdasági, Ipari és Szolgáltatási Szakbizottságának a tagja. Azt is tudni kell önről, hogy fiatal, aktív emberként a vállalkozói szférából került fel a törvényhozásba. Engedjen meg egy kérdést ezzel kapcsolatosan. Nem bánta meg, hogy ott hagyta Udvarhelyt, Bukarestét?
Hát ha már a felvezető után még annyit pontosításként ad engedjen meg, hogy főleg aki ismer engem, az tudja, hogy én Székelyudvarhelyen születtem, mai napig a személyazonosságom is Székelyudvarhelyre szól, viszont igen, aktív voltam, és sok helyen megfordultam ebben az országban, főként Bukarestben, üzleti pályám során elkerülhetetlenné vált evidens módon a főváros, és sokat jártam én már erre, ha szabad így fogalmaznom, ismertem már ezt a terepet, teljesen persze más fókuszból, más ként, de nem lepődtem meg a nagy forgalmon, már azt is tudtam, hogy merre nyílik a parlament, ugye, mert azért itt azt is el kell azért mondani, hogy politikus családból származom, tehát apám parlamenti képviselő volt több mint két évtizeden keresztül, és ahogy fogalmazott ön is, a nagy elődöm Verestói Attila szenátor úristen nyugtassa, azt is azért el kell mondanom, hogy szenátor úr igencsak pontosan érezte mindig azokat a fontos pillanatokat, amikor együttműködésekben kell gondolkodni. Ő mindig úgy fogalmazott, hogy a politikus ne kompromisszumokat, hanem előnyös megoldásokat keressen, és ezért volt az, amiért én még udvarhelyszéki fiatalként, amikor az udvarhelyszéki ifjúsági egyeztető tanácsot vezettem, és akkor az elnökségben a már említett Bíró Barnaboton barátom, Ince Csongor barátom, Fancsali Kálmán, sokan ott voltak ebben a csapatban, és akkor nekünk sikerült kialakítani egy olyan együttműködést Verestői szenátorral, ami arról szólt, hogy projektekben gondolkodtunk, és valamilyen szinten a generáció közti összefogást talán megreszkíroznám azt mondani, hogy Erdély szinten mi tudtuk ezt a legjobban megoldani és a leghatékonyabban, hiszen mi már a 2008-as választások óta aktívan az udvarhelyszéki RMDS-ben dolgoztunk, számtalan önkéntest, számtalan programot futtattunk, és Verestői szenátor úr igencsak értette azt, hogy miért is fontos a fiatalokat engedni, hogy dolgozzanak, és bebizonyítsák azt, hogy ők is le tudnak tenni valamit az asztalra. Ezt bizonyítják a 2012-es önkormányzati választások, számtalan önkormányzatban, az udvarhelyszéki ifjúsági egyeztető tanácsban tevékenykedő fiatalok jutottak be önkormányzati képviselőknek. Hadd említsem meg Farkasnak a polgármesterét, Kovács Lehet, aki például Farkaslakán az udvarhelyszéki ifjúsági egyeztető tanács csapatának a munkája nélkül lehet, ha nem azok az eredmények születnek, amelyek születtek 2012-ben. Természetesen Lehel körül is egy igen profi csapattal együttműködve. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ez a feladat rám hárult, Isten nyugtassa szenátor úr elmúlása után, én azt értettem meg, és ezért is húzódott el egy pár hónapig, amíg átvettem ezt a szerepet kollégákkal konzultálva, hogy fontos-e nekünk, hogy udvarhelyszéknek egy szenátora legyen a bukaresti parlamentben, ugyanis az utánam következő személy az egy gyergyószéki személy lett volna, és fontos-e az, hogy akkor ne csak úgy legyen szenátor, hogy bejár és azt sem tudják, hogy mit csinál, hanem tényleg megpróbálja továbbvinni az érdekképviseleti munkát. Azt, hogy megbántam-e, fiatal vagyok, mindig aktív voltam, és szerettem kihívások előtt állni, unatkozni nem szeretek, nem bántam meg azt, hogy ezt a munkát elvállaltam. Tény az, hogy olyan napokat, éveket, perceket élünk, amikor politikusnak lenni nem egy kifizetődő, vagy nem egy nemes feladat, mert ugye azért mindenért is mi vagyunk a hibásak. Viszont én azt látom udvarhelyszéken, hogy számtalan programra, nyáron is számtalan helyen emberek között járunk, emberek között vagyunk, és az emberek tiszteletben tartják, az emberek hálásak azért, hogyha leülünk velük, ott vagyunk közöttük, problémáikról beszélünk, és nem csak meghallgatjuk a problémáikat, hanem ezekre megoldásokat is próbálunk találni. Szenátorirodámban csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, reggel 7:30-8-tól fogadó órákat tartok, számtalan ember jött be hozzám bankhitel problémákkal, földvisszaadás problémákkal, Bukarestben átverték XY intézményben. Ezen problémák fel vannak jegyezve, és sokat meg tudtam oldani. A valósághoz hozzátartozik az is, hogy sokat már nem tudtam megoldani, vagy azért, mert túl későn jöttek, vagy azért, mert egyszerűen ebben az országban is vannak olyan gépezetek, amelyeket nem tudunk mi sem bemozdítani, de én abban hiszek, hogy közösségi szereplő lettem, a közösségemért kell dolgozzak, és én azért járok be Bukarestbe, hogy úgy az önkormányzati képviselőinknek, polgármestereinknek az ügyesbajos problémáit, ami ezen keresztül a közösségnek az ügyesbajos problémáit intézzük, és én abban hiszek, és ezt a kapcsolatrendszert tudjuk éltetni, hogy Bíró Barna Botond területi elnökként, megyei tanácselnökként, jó magam és kollégáim, Sebestyén Csaba, Benedek Zakariás képviselőkkel Bukarestben a dolgainkat vigyük előre, mi hárman, illetve én szenátor, két képviselő leosztottuk a témaköröket, ki mivel foglalkozik, melyek azok a kérdések, amelyeket képviselünk. Próbálunk, és remélem, hogy hatékonyak is tudunk lenni. Én hiszek abban, hogy egy csapatként kell segítsük egymást, kiki helyszinten, kiki Bukarestbe, ezeket természetesen együttműködésbe leszabályozva.
Ehhez kívánok én további jó munkát, és köszönöm szépen ennek az interjút.
Köszöntöm én is a lehetőséget. Viszont hallásra.